Tisztelt kollégák, akkor foglaljanak helyet, és elkezdem a mai előadást, folytatva azt az anyagot, amit az elmúlt órán nem fejeztünk teljesen be. Ez a kivezérelhetőség vizsgálata volt. És egy példát mutattunk be, egy elemi példát, és utána elkezdtem azt a második részt, amelyik a kapacitív csatolású fogyasztó nevezetű fogalomhoz kapcsolódott. Tehát ezt a másodikat ismétlem meg, mert erről mindent még nem sikerült elmondani. Tehát a következőről van szó. Tulajdonképpen egy dolgot szeretnénk, azt szeretnénk megmondani, hogy a fogyasztóra mekkora jel juthat a tranzisztor működésének korlátozó hatása következtében, tehát milyen korlátok vannak, amelyek a tranzisztor jelenlétéből következnek. Tehát ez volt a téma, hogy kapacitív csatolású fogyasztó esete, és erről szeretnék röviden, gyorsan erre szeretnék visszatérni. Tehát a következő példáról van szó. A példa úgy néz ki, hogy van egy tranzisztor, bipoláris tranzisztorral dolgozunk a kivezérlés vizsgálatnál. Ezt a tranzisztort egy adott munkapontba beállítjuk. Ezt jelképesen úgy szoktuk jelölni, hogy egy egyenfeszültség van a bázisra kötve, az emittere legyen földelve, és valamilyen vezérlést adunk rá, olyan vezérlést, amelyik megváltoztatja a munkapont körül a működését ennek az eszköznek. Van egy kollektor ellenállás és egy telepfeszültség. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tranzisztor egyáltalán működni legyen képes az aktív, normál aktív tartományban, és egy fogyasztót csatolunk ide, egy RF ellenállást egy nagy kapacitáson keresztül. A nagy kapacitás jelképesen végtelennek mondjuk. Ez a végtelen azt jelenti, hogy minden változásra nézve ő nulla ellenállást, idézőjelben nulla impedanciát mutat, és egyenfeszültségen természetesen, vagy egyenáramon ő szakadás. Tehát ő egy speciális eszköz, azon nem gondolkozunk, hogy bekapcsoláskor mennyi idő alatt töltődne fel az a kondenzátor. Ezt egyelőre nem érdekel bennünket, tehát ez csak egy jelképi jelöl, és elegendően kicsi az impedanciája változásokra nézve. És akkor a következő dolgot csináltuk ezzel. Beállítottunk egy munkaponti áramot, ez az IN0 munkaponti áram, és azt mondtuk, hogy az IC és az IE körülbelül legyen egyenlő, azaz az IN0 meg az IC0 azok körülbelül egyenlőek. Ez nem igaz pontosan, tudjuk, hogy az alfa az egynél kisebb értékű, és ezért a két áram nem azonos, de közelítőleg azt mondjuk, hogy legyen ebben a vizsgálatban egyel egyenlő. Ez csak azért van, mert számolhatnánk ennél kicsit összetettebben, és akkor 1% pontosságot valamilyen módon megszereznénk ebből. És akkor a kérdés a következő, hogyha egyrészt beállítom a munkapontba a rendszert, akkor a tranzisztor kimeneti karakterisztikáján hol helyezkedhet el a aktuális munkapont. És megállapítottuk a következőt. Hogyha a kollektor áram, zárójelbe emitter áram ugyanazt jelenti most ebben a példában, és a kollektor emitter feszültség kimeneti karakterisztikán felrajzoljuk ezt az áramkört, akkor a következőt tudjuk mondani. És ott a múltkor megcsináltuk. Ugye egyen áramon, tehát egyenfeszültségű dologban, ennek a második résznek, ennek az ellenállásnak, meg ennek a kondenzátornak nincsen szerepe. Hiszen ők, rajtuk nem folyik egyenáram, ennek következtében, ha csak egyenáramon vizsgáljuk a dolgot, nincs vezérlés, csak beállítjuk ezt a munkapontot, akkor ezt elhagyhatjuk innen egyszerűen. Tehát ha elhagyom, akkor egyenáramon, így írom, egy olyan kapcsolást kapunk, ami a következőképpen néz ki. nevezzük ezt egyenáramú helyettesítő modellnek vagy képnek, ebben az egyenáramú világban ezt tapasztaljuk. Itt van az UT feszültség, itt az RC ellenállás, itt folyik az IC0 vagy IE0 áram, felváltva írhatom így is, úgy is, mert egyformának tekintettük. És akkor a következő egyenáramú szituáció jellemzi ezt a rendszert. Itt van egy kollektor-emitter feszültség, általános kollektor-emitter feszültség. Itt folyik általában a kollektoráram. És akkor biztos tudom, hogy ha itt van a telep, még itt berajzolom még egyszer, nem nagyon fogjuk ezt rajzolgatni már, mert oda képzeljük, hogy ez egy telep, itt van az UT telepfeszültség, akkor a múltkor már felírt módon erre a hurokra, erre a körre fel tudunk írni egy hurok egyenletet. Nyilvánvalóan bármilyen munkaponti egyenáram esetében a telepfeszültséggel egyensúlyt kell tartania a RC ellenálláson eső feszültségnek és a kollektor-emitter feszültségnek, az is, vagyis az UT telepfeszültség mindig a kollektor-emitter feszültség és a, ebben az esetben RC ellenállás szorozva az IC árammal, ez az egyenlet biztosan fent kell, hogy álljon. És a múltkor is mondtam már, hogy ez nem a tranzisztor egyenlete, ez a külső áramkörök egyenlete. A tranzisztor persze ott van benne, de ez a külső áramkörök által determinált hely. Ez a kollektor-emitter feszültség és a kollektoráram kimeneti karakterisztikán egy mértani helyet ad. Ez egy egyenesnek az egyenlete ezen a síkon, ami ott látszik. Ez az egyenes egyenlete nagyon egyszerűen felírható, vagy jellemezhető, hiszen nyilvánvalóan, hogyha a áram nulla, akkor a kollektor-emitter feszültség az éppen az UT feszültséggel egyenlő, tehát ez egyenlet, egyenes, ez nyilvánvalóan a viszintes tengelyt az UT nulla helyen fogja metszeni, és hogyha a kollektor-emitter feszültség nulla, tehát a függőleges tengelyen vagyunk, akkor pedig nyilván az IC áram az az egyenes mentén természetesen UT per RC-ben lenne egyenlő. Tehát ez UT per RC értéknél metszi a függőleges tengelyt, ez az egyenes. Ugye ez most fizikai mennyiségekkel van leírva, de ha valaki X-nek, Y-nak írná, akkor a szokásos negatív meredekségű egyenes egyenletét kapná meg ezen a síkon. És akkor ez egy egyenes. Ez azt jelenti, hogy ebben az áramkörben minden egyenáramú beállítás az csak ezen az egyenesen lehetséges. Ezt egyébként akkor a múltkor mondtuk már, egyenáramú, munkaegyenesnek hívjuk. Ennek a meredeksége, ez ebben az esetben a kollektor ellenállás által meghatározott mennyiség. Ugye a meredeksége 1 per RC, hogyha nagyon precízek akarunk lenni, ide tehetek egy negatív előjelet, hogy az egyenesnek a meredeksége negatív nyilvánvalóan. Ez könnyed, én egyébként csak el fogjuk hagyni ezt a negatívot, mert mindenki látja. Tehát ez az egyenáramú munkaegyenesnek a meredekségét meghatározó ellenállás. Általában azt mondhatjuk, hogy az egyenáramú munkaegyenes meredekségét továbbiakban nagy R kis E-vel fogjuk jelölni, ez ebben az esetben ezzel az RC-vel egyenlő. Ez az egyenáramú munkaegyenes meredeksége. Na most, hogyha valaki ide beállít egy egyenfeszültséget, tehát ide tesz egy egyenfeszültséget, akkor ennek hatására egy IC0 vagy IE0 munkaponti áram fog folyni. Ezt az áramot most már a tranzisztor állítja be, mert hiszen egy adott áramot be tudunk állítani egy feszültséggel a bázis emitter átmeneten. Egy egyenárammal, amely biztosítja ezt a dolgot. Tudjuk, hogy ez exponenciálisan függ ez az áram a feszültségtől, amit oda kapcsolunk, de ez engem nem zavar. Most elképzelem, hogy oda egy megfelelő áramot, vagy egy megfelelő feszültséget teszek, és itt van az IC0 áram. Akkor ennek hatására eljutunk egy úgynevezett munkaponthoz. Ez az M, ez a rendszernek a munkapontja. Kicsit lejjebb írom, mert oda még fogok írni valamit. Tehát ez a munkapont. Tehát ez azt jelenti, hogy én most a tranzisztort egy munkapontba állítom, amikor a legelején beszéltünk arról, hogy egy tranzisztorral mit kell csinálni, akkor üzembe kell helyezni, ez lényegében ezt az üzembe helyezést jelenti. És ennek hatására természetesen a tranzisztor kollektor emitter feszültsége UCE0 értékű lesz, így fogjuk jelölni, és miután ez a két mennyiség kielégíti ezt az egyenletet, ki kell elégítenie, hiszen ez az egyenesen van, ennek következtében az UT, az UCE0 plusz RC-szer IC0 mennyiségből, vagy egyenletből kiszámítható. Tehát ha beállítunk egy áramot, és ez az áram a tranzisztor vezérlő karakterisztikája, vezérlés karakterisztikája, transfer karakterisztikája, az exponenciális karakterisztikában beállítva, akkor nyilvánvaló ennek hatására egy ekkora kollektor emitter feszültség, egyen feszültség lesz a tranzisztor kimenetén. Na most ezek után következik a vezérlés. A vezérlés változást hoz létre az áramban. Amikor pozitív irányba változtatom ezt a feszültséget, ez egy NPN tranzisztor, akkor nyitni fog a karakterisztika, nőni fog az áram. Hogyha negatív irányba változtatom, akkor csökkenni fog az áram értéke. Tehát a vezérlési karakterisztikán változtatni fogjuk az áram értéket. Ebben a pillanatban azonban az következik be, most figyelni kell, ez egy nagyon nem bonyolult dolog, de elsőre nagyon idegesítő, és nem nagyon nehéz. Már a múltkor elmondtam, de még egyszer elmondom. Ebben a pillanatban a változásokra nézve ez a kondenzátor rövid zárrá válik, mert gyakorlatilag minden változást átvisz, idézőjelbe téve. Másképpen is mindjárt el fogom mondani, hogy ez mit jelent. Ennek az a következménye, hogy ez a két ellenállás párhuzamosan kapcsolódik a változások szempontjából. Mert a változás szempontjából itt nulla feszültség van, és a telepfeszültség helyén is változás szempontból nulla feszültség van, hiszen egy ideális telep az egy nulla belső ellenállású szerkezet, annak a feszültsége nem változhat, hiszen ő fixen kényszeríti nulla belső ellenállással oda a feszültséget. Akkor ez azt jelenti, hogy ez a két ellenállás párhuzamosan kapcsolódik. Ezért szoktunk egy váltakozó áramú helyettesítő képet is csinálni ennek mintájára. Ezt most csinálom meg egyszer, aztán minden alkalommal már csak belegondolom. Tehát most elmagyarázom, hogy miről van szó. Ez a következőt jelenti. Azt mondjuk, itt a tranzisztor szimbolikusan ugyanazt a tranzisztort rajzolom le, ugyanazt a szerkezetet rajzolom le, de ez a szerkezet most már a váltakozás szempontjából csak a változásokat hordozza, tehát a munkapont körüli változást írom csak ide jelképesen. Tehát ez már nem az a tranzisztor, ami ott van, ez a valóságos tranzisztor, ez egy jelképes tranzisztor, csak a változások leírására szolgál. És tudom, hogy ez a tranzisztor majd rákényszeríti az áramát a két ellenállás párhuzamos eredőjére. Vagyis itt lesz az RC ellenállás, és itt lesz az RF ellenállás, ez az RF, ez pedig az RC ellenállás, ezek párhuzamosan kapcsolódnak ebben az esetben, és a rajtuk lévő feszültségváltozást akarom meghatározni. A feszültségváltozás annak hatására jön létre, hogy a tranzisztor, mint eszköz, rákényszeríti áramgenerátor jelleggel, de ez mindegy, az áramát erre a párhuzamos ellenállás párosra. Akkor ez a következőt fogja jelenteni. Hogyha én vezérlést csinálok, akkor a tranzisztor árama változik, jelképesen jelölöm, ide teszem. Ez egy adott, legyen szinuszos, szimbolikusan a dolog. A legtöbb esetben egyébként szinuszosra szoktuk kiszámolni a dolgot, hogyha éppen valamit szeretnénk tudni. Tehát ez egy változás az áramban. Kérdés, hogy a tranzisztor kollektor emitter feszültsége milyen módon változik ennek hatására. Ez azt jelenti, hogy az áram változik egy adott amplitudóval. Ez az amplitudó most egyelőre ne érdekeljen bennünket, akkor kérdés, hogy milyen változás lesz a kollektor emitter átmeneten ennek hatására. Ez a változás nyilvánvalóan azt fogja jelenteni, hogy ha áram változik, akkor a kollektor emitter feszültség is változni fog, de ennek a helyettesítő modellnek a szempontjából, azaz azt jelenti, hogy itt van egy áramváltozás, és a két ellenállás párhuzamos eredőjén hoz ez létre feszültségváltozást. Ez nagyon primitív, és nagyon idegesítő, még egyszer mondom, elsőnek megérteni. Tehát azért ilyen dedós módon mondom szándékosan, mert tudom, hogy ez a torkon nehezen nyomható le ez a szemlélet. De most én nyomom a torkokba, ahogy csak lehet. Ebből az következik tehát, hogy a változások azok nem ennek az egyenesnek a mentén fognak történni, hanem a munkapont környékén, ha megváltozik az áram, akkor két ellenállásnak a párhuzamos eredőjén fog megtörténni a változás, az pedig kisebb ellenállás, mint az RC ellenállás. Ennek következtében egy másik egyenes fogok rajzolni, most szaggatottan rajzolom, aztán majd csak egyenesen fogom rajzolni. Ennek mentén fog ez a változás bekövetkezni. Ezt úgy hívom, hogy váltakozó áramú munkaegyenes, egyszer, tehát azt mondom, hogy így hívom, a meredekségét, nem, már muszáj kibennem innen, az 1 per RF re plusz RC érték két ellenállás párhuzamos eredője fogja meghatározni, az az ellenállás, ami itt van, hiszen ez a váltakozó áramú munkaegyenesnek a meredeksége ebben az esetben, és ezt a továbbiakban 1 per RV-vel fogjuk jelölni, és ide írjuk magunknak, hogy a váltakozó áramú munkaegyenes meredeksége az RC re plusz RF érték, tehát kisebb az ellenállás, nagyobb a meredekség ennek hatására. Hát ez egy kicsit furcsának tűnik. De most mutatok két olyan dolgot, vagy megpróbálom megmagyarázni ezt a dolgot a következő képen. Most kell figyelni. Ha én bekapcsolom és nem vezérlem ezt a rendszert, most egy fizikai magyarázat következik, és önök akkor rögtön meg fogják érteni, garantálom, hogy miről beszéltem eddig. Ha én bekapcsolom ezt a tranzisztort, és úgy hagyom, tehát nem vezérlem, hanem a munkapontban hagyom, akkor nyilván a következő fog történni. Ez a kondenzátor fel fog töltődni, és az egyik végén pozitív, a másik végén negatív feszültség lesz, és a feszültség értéke, miután rajta nem folyik áram, pont ugyanolyan lesz, mint a kollektor-emitter feszültség a munkapontban. Tehát feltöltődik a kondenzátor. Rajta a kollektor-emitter feszültség null érték fog megjelenni. Ha nagyon hosszú ideig hagyom, és ha elég nagy a kondenzátor, tehát végtelen, a kondenzátor akkor sose töltődik fel, ezt tudjuk. Tehát ez csak egy jelkép, egy konkrét kondenzátor feltöltődik erre az értékre. És egy kondenzátornak az a jó kis tulajdonsága van, hogy a rajta lévő feszültség az nem változik meg olyan nagyon gyorsan. Ha elegendően nagy a kondenzátor és fel van töltve, az pontosan úgy viselkedik, mint egy telep. Mert rajta a feszültség állandó lesz, hogyha kicsi áramváltozás van, a kondenzátor feszültsége nagyon nagy, a kondenzátor nem változik. Ez azt jelenti, hogy ezen a kondenzátoron egy fix feszültség van. Amikor én vezérlem, akkor ez azt eredményezi, hogyha itt változás van, akkor itt is van változás. A két vége egyszerre változik. Vagyis a két ellenálláson valóban ugyanaz a feszültség jelenik meg, és az, hogy a váltakozásra nézve nulla ellenállású ez a kondenzátor, ez ennyit jelent összesen, hogy rajta egy fix feszültség van, és a két vége egyszerre mozog. Az olyan, mintha átmenne rajta idézőjelbe téve a változó áram. Ennek következtében a párhuzamosan kapcsolódás világos. Most következik a kivezérelhetőség számítása, ami innentől kezdve egy nagyon egyszerű dolog. Mert azt mondom, hogy van egy maradék feszültség, tudjuk, hogy a tranzisztort a nulláig nem lehet kivezérelni, tehát nem lehet a nulla kollektor-emitter feszültséget elérni, és akkor a munkaponthoz képest a kollektor-emitter feszültség változása az itt olvasható le. Most már a változás a váltakozó áramú munkaegyenes mentén van, tehát ez lesz az a két feszültség, amit az elemi egyen példában, tehát az egyszerű példában, amikor nem volt kapacitív csatolt fogyasztó, ide tudtunk írni, és ennek az értéke jelölés szempontból úgy szoktuk mondani, hogy ez az U plusz, ez meg az U minusz. a pozitív és negatív, vagyis nyitóirányú és záróirányú változó része a lehetséges korlátos változás. Akkor ennyit kell kiszámolni. Azt mondjuk, hogy U plusz számoljuk ki. Hát a kollektor emitter feszültségből ki kell vonni a maradék feszültséget, a munkaponti kollektor emitter feszültségben. Ez nyilvánvalóan olyan, hogy UCN0 minusz UM, és miután itt van a táblán az UCN0 felírva, itt ez a UCN0, ezt be tudom helyettesíteni, és akkor ez nem más, mint UT minusz az RC ellenállás értéke, de ez tulajdonképpen az egyenáramú munkaegyenes meredekségét meghatározó ellenállás az IC0-al szorozva, és az UM értéke. Összes bölcsességünk ebből a primitív egyenletbe van bele kódolva. Tehát ha az a feladatom, hogy kiszámoljak egy munkaponti, pontosabban egy adott munkapontban működő tranzisztor kivezérelhetőségét, akkor két dolgot kell meghatároznom. Meg kell határoznom az egyenáramú munkaegyenes meredekségét, és onnantól kezdve a kollektoráram ismeretében ez a szám kiszámítható, ha a maradék feszültséget meg a telepfeszültséget tudom. Ezek adott értékek. Nézzük meg az U minusz értékét. Ez a másik nagyon nehéz feladat. Hát az U minuszt én most úgy fogom kiszámolni, hogy megpróbáljam megszoktatni önöket arra, hogyha egy ilyen ábrára ránézek, akkor mit tudok leolvasni róla. Hogyha ez egy ellenállás, ez pedig egy áramváltozás lehetséges értéke, akkor az adott ellenálláson ez az áramváltozás hozza létre ezt a feszültségértéket, mert ennek a háromszögnek ennyi az értelme, hogy van neki egy feszültségváltozása, van egy áramváltozás, és az ellenállás teremti meg köztük a kapcsolatot. Akkor ebből az következik, hogy ez a U minusz, ez ennyi, hogy IC0-szor az R és váltakozó áramú munkaegyenes meredeksége, és ez a másik érték, és készen is vagyunk. Ennél bölcsebbet nem tudok mondani. Ennyi az egész. Azt állítom, hogy az a fogalom, hogy kivezérelhetőség, elvileg ebben az egyetlen példában már minden benne van, amit lehet, majdnem. Hát egy picit még azért fogom cizellálni a dolgot. Egy dolgot azonban még szeretnék hozzátenni. És ez az egy dolog, kicsit meglepő. Tudnilik, van egy ilyen áramkör, lezer ez az áramkör, most már a teljes áramkört nézzük. Azt mondom, hogy van egy telepfeszültség, meg van egy ellenállás. Ez az RC ellenállás. Akkor azt gondolnám, hogy ebben a körben, ebben az áramkörben csak az UT per RC ellenállásnak megfelelő áram folyhat. Hiszen a telepfeszültséget az ellenállás elosztom, és a tranzisztoron pedig nulla feszültség van, eddig tételezzük fel, hogy ki tudom vezérelni nulláig, akkor UT per RC értéknél nagyobb áram ebben a körben nem folyhat. És egyszer csak ránézek erre az ábrára, és azt mondom, hogy ez az áram, ameddig egyáltalán ki tudom vezérelni, minden további nélkül UC per RT-nél nagyobb értékű lehet. Akkor honnan a nyavajából veszem a feszültséget, ami ott folyik? Hát a feltöltött kondenzátorból, annak az energiájából idézőjelbetéve veszem. Tudnék, az úgy viselkedik ez a nagy kondenzátor, mint egy telep. És ennek következtében onnan származik ez a többlet áram, ami egyáltalán ebben a körben folyni tud. Na, ha ezt megértettük, akkor nekiugrunk még egy példának, ami ehhez képest már újat nagyon keveset fog mondani, de mégis mond újat, majd mindjárt kiderül. Hát kapacitívan tudunk csatolni fogyasztót, most már láttuk. Nézzük meg, hogy induktívan tudunk-e fogyasztót csatolni. Ennek az értelme nem túlságosan nagy első ránézésre, de hát például, hogyha ilyen már nem nagyon van, de azért még mégis van, hogyha egy tranzisztorrel egy relét vezérlünk, egy tekercset vezérlünk, egy relé az egy tekercs többek között, és persze ellenállás is van rajta, mert otthon, mit tudom én, a mosógépben van egy relé. Már nem nagyon használunk relét, mert ez egy ócskaság, de erős áramosok bizony használnak. Próbáljuk meg ezt, tehát kapacitív csatolású fogyasztót, vagy egy induktív csatolású fogyasztót nézzünk meg. Na akkor egyel feljebb. Tehát akkor a következő, a hármas pont ez, induktív csatolású fogyasztó. megint egy primitív, egyszerű áramkörön fogom megmutatni a beteg lovat, hogy ezt lehessen látni. Tehát a következőről van szó. Veszünk egy tranzisztort, és ugyanazt csináljuk vele, mint az előbb. A emitterét leföldeljük, és egyrészt vezéreljük egyen áramon, és vezéreljük a változást is. Tehát jelképesen beállítom a munkapontot, és vezérlést adok rá. És ennek hatására áramváltozás történik, van egy telep. És akkor elhatározom, hogy van nekem egy fogyasztóm majd, ezt a fogyasztó ellenállást akarom kiszolgálni, ide akarom eljuttatni a változást, de a fogyasztót úgy csinálom meg, és a példa egy a sok lehetséges példa közül, hogy őt induktívan csatolom, az azt jelenti, hogy veszek egy induktivitást, és ezt ide teszem ezzel az ellenállással párhuzamosan. Tehát itt van egy induktivitás, és erre is azt mondom, hogy legyen elegendően nagy ez az induktivitás. Akkor megkérdezem, és itt természetesen a telepfeszültség van, az UT telepfeszültség van. Azt mondom, hogy ugyanazt a dolgot próbáljam alkalmazni, ami ott van fent, tehát ugyanazt a játékot játszam el, először mechanikusan. Megkérdezem, hogy az egyenáram a munkaegyenes meredekségét meghatározó ellenállás ebben az esetben mennyivel lesz egyenlő. Akkor most másképpen is nézem a dolgot, a következőképpen gondolkozom. Itt van a tranzisztor kollektor emitter átmenete, és a telepfeszültséggel együtt van egy teleppel együtt van egy kör itt, egy hurok van. Ebben a hurokban mekkora egyenáramú ellenállás látszik? Hát ha az induktivitás ideális, akkor annak nulla az ellenállása. Ez azt jelenti, hogy az egyenáramú ellenállás az nulla értékű lesz. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponton egyenfeszültség szempontból mindig a telepfeszültség van, hiszen a induktivitás az idézőjelbe téve átereszti az egyenfeszültséget, nulla ellenállást produkál. Ilyen butaságot persze nem illik mondani, amit én mondok, de próbálom vulgarizálni, hogy egyszerűen lehessen érteni, hogy miről van szó. És hogyha én változást hozok létre, akkor az induktivitás, ha elegendően nagy, végtelen ellenállást mutat, hogy ez mit jelent, ugyanolyan fizikai képet mindjárt fogok adni. Akkor a váltakozó áramú munkaegyenes meredeksége mekkora lesz? Hát nyilvánvalóan, hogyha a munkapontban egy adott helyen, egy IC0 vagy IN0 munkaponti áramnál én elkezdek változtatni, akkor a változás az RC ellenálláson fog megjelenni, az áramváltozás ott hoz létre feszültségváltozást. Ha ez a kettő megvan, akkor ez az érték ennyi. És már készen is vagyunk, már mindent tudok, a kivezérelhetőség már megvan. Ugye ehhez szükséges az IC0 munkaponti áramot tudni, és a maradék feszültség értékét, meg a telepfeszültség értékét kell tudni. Ezek adottak, tehát bekeretezem, hogyha egy ilyen feladatot oldunk meg, most felkészítem önöket a feladat megoldásra, akkor ezek adott értékek, ezek nélkül ezeket nem lehet meghatározni. És akkor lerajzolom ezt a kimeneti karakterisztikát. Ugye IC áram és kollektor-emitter feszültség, UCE. És ezen a síkon kell berajzolnom azokat az egyeneseket, amelyekről szó van. Van egy telepfeszültség, ezt ide rajzolom, most egy kicsit szűkebben rajzolom, itt van a telepfeszültség. És miután a munkaponti egyen, vagy pontosabban a munkapontot meghatározó egyenáramú ellenállás értéke nulla, annak végtelen a meredeksége, ez azt jelenti, hogy biztosan tudom, hogy ez lesz az egyenáramú munkaegyenes. Ez azt jelenti, hogy bármekkora áramnál mindig a telepfeszültség van a tranzisztoron, ha egyenáramon nézzük a dolgot. És ha beállítok egy IC0 munkaponti áramot, akkor UT lesz ez az érték, mert ez az 1/R meredekség, ez végtelen a 1/0-val értelmezhető itt, ami most itt csak jelképesen van leírva nyilván. Tehát akkor a munkapontja ennek a szerkezetnek itt lesz. És a munkapont körüli változásokat pedig meg fogja határozni a váltakozó áramú munkaegyenes, most már nem szaggatottan rajzolom, mert nincs kedvem szaggatni, és ez pedig a 1/RV-vel kapcsolatos. Ugye mindenütt elegánsék mínuszt is odaírnának, hogy ez egy negatív meredekségű egyenes a síkon, de most csak a ellenállásra utalok, és nem kell most a meredekség előjelére külön gondolkozni. És akkor itt van a maradék feszültség, UM, és már is berajzolhatom a két feszültséget, a nyitóirányú U plusz és a záróirányú U minusz értéket. És csodák csodája, az U plusz most is úgy lesz, mint eddig, hogy vont ki az UT-ből az IC0-szor RE értéket, ami ebben az esetben persze nulla, és vont ki a maradék feszültséget. Vagyis a telepfeszültség és a maradék feszültség különbsége lesz az U plusz. Az U minusz pedig természetesen az IC0 munkaponti áram, szorozva ezzel az RV ellenállással. Ez lesz megint a dolog. Ennyi ugyanúgy, mint az előbb. Tehát a kivezérlésnél az, hogy hogy van csatolva a fogyasztó, az ebből a szempontból magának a kivezérelhetőségnek a kiszámításában nem jelent különbséget. Csak tartalmilag jelent egészen más, mert nézzük meg. Most ide jövök szépen, és a következőt fogom nézni. Ennek a pontnak a feszültsége az mekkora lehet? Hát így ránéz az ember egy ilyen, és azt mondja, hogy hát ez a feszültség nem lehet a telepfeszültségnél nagyobb. Hát hogy a felébe lehetne nagyobb? Hát a telepfeszültség korlátoz. Ránézek erre a dologra, és Jézusom, a telepfeszültségnél nagyobb feszültség van a tranzisztor kollektor emitterén. Ez hogy a csodába lehetséges? Hát úgy lehetséges, hogy most ez az induktivitás a következőt csinálja, és ezt magyarázom most, el figyeljenek, mert ez nagyon jó. Az induktivitása azt mondja, hogy ő arra van hivatva, hogyha nagyon nagy persze az induktivitás, minden induktivitás arra van hivatva, hogy a rajta folyó áramot megtartsa fix értéken. Tehát ha egyszer egy egyenáram folyik rajta, és nagyon nagy az induktivitás, akkor a rajta folyó áram fix értékű lesz. Ez ugyanolyan, mint a kondenzátor alatt, nagy kondenzátor alatt a töltés. Akkor ő úgy viselkedik, mint egy áramgenerátor, egy fix áramú áramgenerátor, rajta IC0 áram folyik, és ezt megtartja. Hogyha a tranzisztort, ugye, és ilyen irányba folyik ez az áram. És ebből a következik az, hogy ha a tranzisztort én lezárás irányába vezérlem, ezen az induktivitáson az áram fixen megmarad, és be fog folyni ebbe az ellenállásba ilyen mérőirányjal, ugye így folyik az áram, és ilyen mérőirányjal befolyik, és ennek a pontnak a feszültségét a telepfeszültség fölé emeli. Akkor triviális, hogy nagyobbat is tudunk produkálni, mint a telepfeszültség. Tehát a két energiatároló tulajdonsággal rendelkező elem teszi lehetővé azt, hogy a kivezérlés ilyen módon alakuljon. És már nem tudok többet mondani szinte, de azért még mondok, ezek már csak mellékjátékok. Minden kivezérelhetőségi számítás ennek a kicsike kis primitív egyenletnek az eredményeképpen oldható meg. Ugye egyetlen dolog van benne, és ami nehéz, hogy absztrahálunk, elvonatkoztatunk valamitől, és ennek az abstrakciónak az eredményeképpen lehet ezt ilyen egyszerűen leírni. És akkor két fogalmat fogok még elmondani. Az első fogalom, ez legyen a negyedik pontja ennek az egésznek, az úgynevezett telepredukció fogalma. Ugye ebben a számításban, amit itt csináltam, a telepfeszültség dominál szerepet játszik. Megkérdezem, hogy mi az, hogy telepfeszültség? Ezt a butaságot fogom megkérdezni. Az, hogy valaki oda van írva, hát az a telepfeszültség. No, de egy példában megmutatom, hogy a telepfeszültség az nem biztos, hogy úgy van, ahogy gondoljuk. Ugyanis legyen egy olyan példám, amelyik a következőképpen néz ki. Én előveszek egy tranzisztort, és két telepet használok majd. Itt van egy UT2 telepfeszültség, itt pedig felül egy UT1 telepfeszültség, és közvetlenül egy ellenállás, a fogyasztó maga, az pedig a földre van kötve. Tehát ez egy RC ellenállás, ez egy RF ellenállás, és ennek a szerkezetnek a kivezérelhetőségével szeretnék számolni. Hát ez akkor azt mondja, hogy ebben két baj van. Az első baj az, hogy van egy, ugye egyenfeszültség és váltakozás vagy vezérlés jelenik meg ebben. Két baj van ebben. Az első baj az, hogy két telepfeszültség van, ezzel meg kell birkóznunk idézőjelbe téve, de azért ez nem lesz olyan rettenetesen nehéz birkózás. A másik nagyobb baj az, hogy van egy ellenállásokból álló direkt jelút, vagy egyenes leosztás, egyenáramú leosztás itt ezen az oldalon. Hát ezzel akkor meg kell küzdenem. Ugye itt nincs kapacitív csatolás, tehát itt semmiféle energiatárolás nincs, ómos elemek vannak egy tranzisztor környezetében. Akkor én a következő ekvivalens ábrát tudom ide felrajzolni, és akkor rögtön meg lesz a megoldás, tehát egy nagyon könnyű megoldást választunk. Azt mondjuk, hogy ugyanezt az áramkört lerajzolom így, hogy itt van a UT2 telepfeszültség, legyen ez az UT2, ez negatív értékű, tehát hagyományosan negatív és pozitív telepfeszültsége szoktak működtetni áramköröket, ha azok többek között analóg funkciókat töltenek be, tehát egy erősítő vagy bármi más, amit használunk. Tehát ezért előjelében maga az UT2 legyen pozitív szám, és itt egy negatív értéket tettem oda, lehetne másképpen is, de így ezt a konvenciót használom. És kérdés, hogy ez a kollektor oldali izé, ez milyen módon helyettesíthető? Ránézek, és a következőt mondom. Szeretném a kollektor oldalról nézve ennek a két ellenállásból és telepből álló áramkörnek az ekvivalensét lerajzolni. Ha valaki hallott már arról, hogy Thevenin ekvivalens, akkor tudja a következőt. Hova rajzoljak, hogy kevés helyet fog? Ide rajzolok. Itt van egy ellenállás, meg itt van egy másik ellenállás, R1 és R2, legyenek általánosak, és itt van egy feszültséggenerátor, egy U feszültséggel. Ez most a telepfeszültség természetesen. Akkor erre a pontra nézve, ennek az áramkörnek le tudom írni a Thevenin ekvivalensét. A Thevenin ekvivalens azt jelenti, hogy vegyél egy olyan generátort, amely generátor a úgynevezett üres járási feszültséget állítja elő erre a pontra, azaz U-szor R2 per R1 plusz R2 értéket. Egy ilyen feszültséggenerátort, és vegyél egy soros ellenállást, amelyik soros ellenállás mivel egyenlő, ki emlékszik rá? Az agyátok szentségét nem tanultatok semmit? A kettő ellenállás R plusz a természetesen. Tehát R1 plusz R2. Ez azt jelenti, hogy ha ehelyett az áramkör helyett, erre a pontra nézve ezt teszem ide, akkor tökéletesen ugyanúgy fog viselkedni, mert ez ekvivalens. Tehát ez ekvivalens egy ilyen belső ellenállású és ekkora belső feszültségű vagy feszültségértékű feszültséggenerátorral. Akkor én, ha ide gondolom ezt a telepet, meg ezt a két ellenállást, RC-t és RF-et, akkor ezt ugyanúgy meg tudom csinálni itt is. Azt mondom, hogy erről az a pontról nézve, ez a kis kereszt itt ugyanennek a dolognak felel meg, ez a hely, ez ekvivalens azzal, hogy egy RC-re plusz RF belső ellenállású, és UT1 vesző, egyenlő UT1 szorozva RF per RF plusz RC értékű belső feszültségű feszültségforrással ekvivalens a dolog. Akkor van nekem egy UT-vesző feszültségem, meg egy mínusz UT2, UT1 vesző feszültségem, meg egy mínusz UT2 feszültségem. Felnézek itt a korábbi ábrákra, akármelyikre, mondjuk erre a kapacitív csatolásról, vagy erre. Azt mondom, hogy hát még mindig nem tudom, hogy ez az UT, ami ebbe a képletbe szerepel, ilyen primitíven fogalmazva, ebbe a képletbe szerepel, ez mekkora lesz ebben az esetben. No, de most jön a nagyon okos gondolat, ez pedig az, hogy persze én nyugodtan megtehetem azt, hogy ehelyett a mínusz UT2 feszültség helyett ide gondolatban földpotenciált rakok, és ide erre a helyre pedig az UT1 vesző és az UT2 feszültség összegét rakom ide. Magyarul szólva az egész áramkört feltolom UT2 feszültséggel pozitív irányba. Ez ugyanaz az áramkör lesz. Mert hiszen egy potenciál térben ezt tanulták, egy skalár térben egy olyan helyet választok referenciapontnak, ami nekem tetszik. Tehát nyugodtan ezt én referenciapontnak tekinthetem, és minden feszültséget eltolok pozitív irányba. Ha ez így van, akkor ez a UT feszültség lesz a képletben lévő UT feszültség, és a RE és RV ellenállások ebben az esetben egyformák lesznek, és ezek az RC-RE plusz RF értékkel lesznek egyenlőek. És készen vagyok. Utána már csak a képletet kell, ezt a primitív vackot kell elővennem és behelyettesítenem. Mert ez ugyanaz az áramkör, mint a legelején az egyenáramú példám volt. A bevezető elemi példával ekvivalens áramkört rajzoltam fel. És akkor még egy dolog, és ezt még beszorítom ide a táblához valahogy. Nagyon elszaladt. Itt most egy kis helyet próbálok magamnak csinálni, és megpróbálom ilyen elnyújtottan ezt a utolsó példát megmutatni. Ez pedig az ötödik elem. Ez a úgynevezett kimeneti leosztás fogalma. Eddig én az U plusz és U minuszban, U plusz és U minusz, ezek a kollektor-emitter feszültség megváltozásai, tehát tulajdonképpen a kollektor-emitter feszültség megváltozásaival ekvivalensek. A tranzisztor kollektor-emitter feszültségének a változását olvastam így le ezekről az ábrákról. De nem biztos, hogy mindig igaz, hogy a kollektor-emitter feszültség megváltozása az egyben a hasznos jelet is jelenti egy terhelésen vagy egy fogyasztón. Megmutatok egy ábrát, hát muszáj egy picit mégiscsak törölnöm kell. Ebből csinálok egy kis helyet magamnak, és akkor gyorsan meg tudom mutatni az ügyet. Mert egy áramkört le kell rajzolnom ahhoz, hogy tovább lépjek. Tehát akkor itt ezt szépen elválasztjuk itt, hogy jobban lehessen látni, hogy szeparált a dolog. És akkor rajzolok egy áramkört. Itt van az áramkör. Az áramkör nézzen úgy ki, hogy az emitterben van egy ellenállás, és mondjuk, legyen most ez földön, de keverjük össze a terepredukcióval, és mondjuk van egy kapacitív csatolású fogyasztóm ezen a helyen, tehát a példát, az eredeti kapacitív csatolású fogyasztó példát egy picikét módosítottam. Van egy telepfeszültség, egy nagy kondenzátor, van egy RE ellenállás, RE ellenállás, van egy RC ellenállás és egy RF ellenállás, tehát ennyi a dolog. És ide egyenfeszültséget és vezérlést is adok egyszerre. Akkor most kell végig gondolnom, hogy mekkorák a különböző ellenállások. Hát tudom, hogy a telepfeszültség az telepfeszültség, tehát az UT telepfeszültség megvan. Nyilván beállítunk egy IC0 áramot, ez is kell hozzá, hogy tudjuk, hogy mekkora az IC0 áram. Meg tudjuk a maradék feszültséget is, mert ezek adottak. Tehát megint ugyanazt felsoroltam, amit ott előbb, ezek adott értékek. Itt van pontosan ugyanez a három érték. És nekem az a feladatom, hogy számoljam ki, hogy a kollektor-emitter feszültség megváltozása az mekkora értékű lehet. Ehhez két dolgot kell megmondanom. Ki kell számolnom először az egyenáramú, utána pedig a váltakozó áramú munkaegyenes meredekségét meghatározó két ellenállást. És most az eddigiekből mechanikusan fogok gondolkozni, tehát úgy fogok gondolkozni, hogy már nem rajzolom le a kimeneti karakterisztikákat, meg nem rajzolok oda munkaegyeneseket, hanem végig gondolom és kitalálom a következő képen. Ugye egyenáramú értelemben ezt a részt kidobhatom, mert a kondenzátor leválasztja a fogyasztó ellenállás. Ez ugyanaz, mint eddig volt. És most a következőt kell, hogy nézem. Nézzem meg, hogy a tranzisztor, a telep és a teljes kör áramkörében, az egyenáramú helyettesítőképben mekkora ellenállás van benne. Ugye, hogyha a telepet elgondolom, hogy ez itt található, akkor a telep, a tranzisztor és a egyéb, tehát és a két ellenállás egy soros kört eredményez, és nyilvánvalóan a két ellenállás összege lesz az az ellenállásérték, ami az egyenáramú munkaegyenes meredekségét meghatározza, hiszen, hogyha én változtatom a tranzisztornak az áramát, akkor ezen a két ellenálláson egyenáramát, akkor két ellenálláson esik feszültség. Vagyis ez ebben az esetben az RC és az RE összegével lesz egyenlő. Ez lesz az egyenáramú munkaegyenes meredekségét meghatározó ellenállás, vagy másképpen az az ellenállás eredőérték, ami megmondja, hogy a munkaponti áram változásával a kollektor-emitter feszültség milyen mértékben változik. Tehát, hogyha itt változtatom még egyszer, mondom még egyszer, hogy ráncos szemöldököket láttam, tehát ilyen izéket láttam, itt az elsősorban nagyon aranyosan jelezte a kollega, hogy valami nem stimmel, nem magyarázol jól, Laci, ezt vettem ki. Ezek után én még egyszer mondom, tehát, hogyha itt van egy ellenállás, meg itt van egy ellenállás, ez a két ellenállás ugyanaz az áram folyik. Utána, ha változtatom az áramát, az egyenáramát ennek a tranzisztornak, akkor ezen a két ellenálláson esik feszültség, és a telepfeszültségben ez vonódik ki. Tehát a két ellenállás a tranzisztor kollektor-emitter feszültségének a változása szempontjából sorba kapcsolódik egymással. És a kettőnek az eredője lesz ez az érték. A váltakozó áramú munkaegyenes meredeksége, kicsit beleszaladok egy-két percig a szünetbe, most változást hozok létre. Változás esetén már megtanultam, hogy az RC és az RF párhuzamosan kapcsolódik, és ennek következtében az a két ellenállás lesz az egyik érték, meg az RE ellenállás lesz a másik, hiszen a változás az RE ellenálláson is megjelenik, vagyis ennek az RE ellenállás plusz az RC RE plusz RF érték lesz a meredeksége. Ezzel a két ellenállással, meg a telepekkel és egyebekkel, az U plusz és az U minusz az egyszerű képletek segítségével meghatározható, nem írom le újra, mert a képlet itt van a táblán. Akkor meg tudom mondani, hogy a kollektor-emitter feszültség milyen mértékben változik nyitó és záró irányban, mekkora értékkel változhat. De valaki tőlem azt kérdezi, hogy a hasznos jel az a fogyasztón van. Ez a hasznos jel, vagyis hogy határozzam meg a fogyasztóra jutó pozitív és a fogyasztóra jutó negatív irányú változásoknak az értékét. Erre a következő válasz van. Hát ez már nagyon nehezen lehet érteni, tudom, de elmondom, mert érthető egyébként, a következőt mondom. Ugye a váltakozás ezen a váltóáramú munkaegyenesen van. Ezen áram folyik, és az áram hatására ezen az ellenálláson meghatározott feszültségváltozás jelenik meg a kollektor-emitter átmeneten. Azonban nekünk csak az hasznos, ami ezen van. Vagyis, hogyha kiszámolom a teljes ellenálláson lévő feszültségváltozást, akkor nyilvánvalóan abból erre az ellenállásra eső rész, az pontosan úgy számolható, mintha két ellenállás között leosztás lenne. Hiszen az áramosztó az úgy, vagy a feszültségosztó az úgy működik, hogy van két ellenállás, ugyanaz az áram folyik rajta, és a két ellenállásról lévő eredő feszültségből úgy tudom kiszámolni az egyik ellenállás, hogy csinálok egy osztót, egy feszültségosztót. Ebből az következik, hogy az U plusz F az úgy számolható ki, hogy az RC RE plusz RF értéket elosztom az RE plusz RC RE plusz RF értékkel. Ez egy leosztást jelent, mégpedig ilyen módon oszlik meg a teljes kollektor-emitter feszültség a fogyasztó és ezen erre ellenállás között. Tehát a teljes, az a két, a itteni kollektor-emitter feszültségváltozás ennek a két ellenállásnak az eredőjén jelenik meg, és a két ellenállás között csak az egyiket akarom megmondani, ezt pedig ugyanúgy tudom kiszámolni, mint eddig. És ez nyilvánvalóan a másik irányban is igaz, vagyis, hogyha negatív irányban vagyunk, akkor ezt ugyanezt meg kell csinálni. RC RE plusz RF per Re plusz Rc-re plusz Rf érték, és ezt meg kell szorozni az U minusszal. Ezt hívjuk, ezt a tagot, ami itt van, kimeneti leosztásnak. Tehát még egyszer, kimeneti leosztás akkor számolandó, vagy akkor jelentkezik, hogyha én a teljes váltakozó áramú változást a kollektor-emitter átmenetben nem tudom eljutatni a fogyasztóra, annak csak egy része jut el a fogyasztóhoz, és az a rész megmondja, hogy melyik az a ellenállás rész, amiben a fogyasztó található, amelyiken a hasznos jel jelenik meg. Nyilván az RC-re plusz RF-en jelenik meg az a hasznos jel, ami egyébként a fogyasztón is megjelenik. Szünet van. Már 5 percet elvettem a szünetből, úgyhogy 20-kor várom önöket, és egy új témába kezdünk. Akkor lassacskán foglaljanak helyet, kollégák, folytatom a előadást. És egy új témába kezdünk. Tehát volt a kivezérelhetőség, ezt lezártuk. És most a kivezérelhetőségre rögtön közvetlenül épülő kérdéskörrel fogunk foglalkozni. Ennek már lesz a legvégén kapcsolástechnikai vonatkozása is. Ez a következőt jelenti. Tehát ezzel fogunk foglalkozni, hogy teljesítmény. Hatásfok. És teljesítmény fokozatok. Még mindig csak annyit tudunk a tranzisztorról, amit itt elmeséltem önöknek, és még mindig ennek a működésének a leírását használjuk fel arra, hogy bizonyos kérdésekre válaszoljunk. És most az eddigieket folytatva a következőt fogom bemutatni. Mielőtt nekiállnék a dolognak, a teljesítményről beszélnünk kell. Ugye, hogyha a tranzisztoron lévő, vagy bármilyen eszközön lévő teljesítményt számoljuk, akkor a pillanatnyi feszültség és áram szorzatával kell számolnunk. Ez a teljesítmény P-vel jelöljük, majd idő függvényében változik. Például, ha egy szinuszos jellel egy ellenállást vezérlünk, akkor van olyan pillanat, amikor a szinuszos jellnek az értéke nulla, akkor a pillanatnyi teljesítmény nulla, és hogyha más, akkor nyilvánvalóan az áram és feszültség kapcsolatából számolható. De mi nem a pillanatnyi teljesítménnyel fogunk foglalkozni, hanem azt fogjuk feltételezni, hogy az átlag teljesítményt fogjuk számolni, és azt fogjuk feltételezni a vizsgálatok során, hogy periódikusok a jelek ezeken az eszközökön. Tehát egy periódusra vett átlagos értéket számolunk, vagyis hogyha a pillanatnyi teljesítmény megvan, akkor az 1 per t-szer integrál nullától t-ig pt dt értéket számoljuk ki, és ez az átlagos teljesítmény érték. Tehát mindig átlagos teljesítményről beszélünk. Miért van ez így? Miért érdekel ez bennünket? Hát ha működik egy szerkezet, egy tranzisztor, akkor őt körülveszi egy világ, és annak nagy a hőkapacitása. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklete a tranzisztor tokjának, vagy magának az erősítőnek a pillanatnyi teljesítmény sebességével nem változik, hanem csak az átlagos teljesítmény melegíti, vagy hűti, melegíti a tranzisztort vagy a környezetét. Tehát mi nekünk az átlagos teljesítménnyel kell gondolkoznunk. Miért? Azért, mert minket az érdekel, hogy ez az adott eszköz az milyen hőmérsékletet ér el egyik oldalon, másrészt pedig a telepből felvett átlagos teljesítmény érdekel általában bennünket. Ha van egy akkumulátoros mobiltelefonunk, akkor a pillanatnyi teljesítmény mindegy, hogy néha nulla vagy nem. Az átlagos érdekes, mert az az átlagos teljesítmény határozza meg, hogy milyen mennyiségű energiát fogyasztunk el hosszabb időre ebben a rendszerben. Tehát mi átlagos teljesítménnyel fogunk számolni. És mint eddig mindig, a fogalmaknak a megértetéséhez egy bevezető példával fogok szolgálni. Tehát egy bevezető példán szeretném a lovak összes betegségét bemutatni. Tehát ez a beteg ló esete. Ez a bevezető példa egy nagyon primitív áramkör lesz, de a teljesítményfokozatoknak már tartalmazza, vagy bevezethető rajta a teljesítményekkel kapcsolatos összes fogalom. Ez a példa olyan, következőt mondjuk, védj egy tranzisztort, és csinálj egy kéttelepes elrendezést, tegyél ide útételep feszültséget, ide a emitter oldalra tegyek egy ellenállást, és egy mínusz útételep feszültséget, és egy ilyen áramkört csináljak meg, ez egy RE ellenállás, amint ez az emitter ellenállás már szerepelt az előbb is. És van egy fogyasztónk, erre a fogyasztóra szeretném eljuttatni a hasznos jelet, tehát a célom a fogyasztóra jutó teljesítménynek a lehető nagyértékre választása, vagy nagyértékre való beállítása úgy, hogy a rendszernek a hatásfoka jó legyen, azaz a fogyasztóra jutó teljesítmény, meg a telepek által leadott átlagos teljesítmény például viszonya, az legyen jó. Ezt ilyen egyszerűen csinálom, tehát egy egyenáramú csatolást csinálok a dologba. És még, ez önkényes, ugye majd fogom őt egyenáramba beállítani és vezérelni. És a vezérlés hatására lévő hasznos jelnek a teljesítmény viszonyait szeretném elsősorban megnézni, meg a telepek által leadott teljesítményt szeretném megoldani ezzel a dologgal. Egy dolgot azonban még kitalálunk, pontosabban ez egy mesterkélt ötlet, ez nem optimalizál semmit. Azt szeretnénk, hogy ezen a ponton, tehát az emitter ponton a egyenfeszültség értéke az nulla legyen. Ezt azért csinálom, hogy egyenáram ne folyjon ezen a fogyasztón. Ezt az megérti, aki mondjuk hangszórókkal dolgozott már életében, mert tudja, hogy egy hangszóró, egy dinamikus hangszóró nem szereti, ha egyenáram folyik rajta. Most tételezzük fel, hogy van egy olyan eszközünk, egy terhelésünk, amelyik nem szereti, hogy rajta egyenáram folyik, csak azt szereti, hogy hasznos jel folyik. Ezt úgy tudom megcsinálni, hogy ide nulla feszültséget állítok be a munkapontban. Felkiáltásos alapon szeretnék választ kapni a következőre, akkor ide mekkora egyenfeszültséget kell beállítani körülbelül? Ahhoz, hogy ezen a ponton nulla feszültség legyen. Ezt már tanultuk. Mekkorát? 0,6 körüli értéket. Tehát durván itt munkaponti beállításban, ide teszek 0,6 voltot, durván, akkor itt lényegében nulla feszültség lesz. Hogy pontosan mennyi, az a exponenciális karakterisztikától függ, nem pont 0,6, de körülbelül annyi. Nekünk ez a körülbelül jó lesz, de a dolog az, hogy ezen a ponton nulla feszültség van. Ebből indulunk ki. Akkor mekkora ennek a tranzisztornak a munkaponti árama? Tehát mekkora egyenáram folyik a tranzisztoron, ha beállítottam ezt a nulla feszültséget, tehát ide nulla feszültséget rakok. Akkor mekkora lesz az áram? Ez a két telepfeszültség egyébként abszolút értékben egyforma, vagy pontosan az UT, az UT az ugyanaz az érték. Tehát akkor ide teszem munkaponti áram, IE0 vagy IC0, mert mindegy, mert most is azt fogom feltételezni, hogy alfa jó közelítéssel egyen egyenlő. Mennyivel egyenlő? Hát, hogyha nem lenne ott az a rohadt tranzisztor, hanem ott valami izé lenne, akkor úgy vágnák, mint a répát ezt a dolgot. De oda van rajzolva a tranzisztor, akkor azt mondja, úristen, mi lehet ez? Nagyon egyszerű a dolog. Ha itt nulla feszültség van, akkor ezen az ellenálláson folyik áram, ezen az ellenálláson meg nem. Akkor a tranzisztoron csak akkora áram folyhat, ami ezen az ellenálláson folyik. Ezen az ellenálláson pedig útételep feszültség van, és rajta UT feszültség hatására folyik egy UT per erre áram, nem? Tehát ez az áram, ide tesszük magunknak, UT per erre értékkel egyenlő. Ezt eltesszük a zsebükbe, és azt mondjuk, hogy erre majd emlékezni fogunk. Feltételezem a továbbiakban, hogy a fogyasztón a vezérlés hatására a fogyasztón lévő feszültség, vagy a fogyasztón lévő áram, mindegy, hogy melyiket mondom, az színuszos legyen. Tehát feltételezem, hogy itt majd színuszos feszültség van a vezérlés hatására. Hogy ezt hogyan kell vezérelni, hogy itt színuszos legyen, ezzel nem foglalkozunk, vezéreljük valahogy, hogy színuszos legyen. Tehát magyarul szólva itt egy színuszos áram fog folyni, vagy színuszos feszültség jelenik meg. A színuszos teljesíti azt a feltételt, hogy periódikus, ez jó nekünk, és most ebből fogunk kiindulni, hogy itt színuszos feszültség van. Tehát az U fogyasztó feszültség időfüggvénye, az egy színuszos, csak ide írom, hogy most elkezdünk töprengeni a következő kérdéseken. Tehát ez a példa, még most nem a példa megoldását kezdem el, hanem még töprengünk. Ha itt színuszos áram folyik, vagy színuszos a jel, akkor nyilvánvalóan a tranzisztoron és az ellenálláson is színuszos áram folyik, és ennek a pontnak a feszültsége is színuszos, hiszen ha ezen színuszos áram van, akkor itt színuszos feszültség jelenik meg ezen az ellenálláson. Az azt jelenti, hogy a tranzisztoron és az ellenálláson is színuszos jel van, kivéve, hogy a RE ellenálláson az egyenáram is folyik, meg a színuszos jel is rajta lesz majd. Tehát rajta lesz egy egyenfeszültség, az úti egyenfeszültség, meg egy színuszos feszültség lesz ezen az RE ellenálláson. Akkor az áram, ami a tranzisztoron folyik, is csak színuszos lehet, hiszen hogyha az ellenállásokon színuszos áram folyik, és egy egyenáram, akkor ezen a tranzisztoron is színuszos áram folyik. Tehát ennyit tudunk, hogy így ránézésre. Akkor először a következőt szeretnénk kitalálni. A kérdés a következő, hogy mekkora lehet a kivezérelhetőség. Tehát az előbbi meséből most elővesszük a kivezérelhetőség kérdést, mert nyilvánvalóan ezen az ellenálláson akkora feszültség maximum érték lehet, amekkora a kivezérelhetősége ennek a szerkezetnek. És elővehetném az előbbi órán lévő képleteket, de nem veszem elő, hanem kitalálom a dolgot, és azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy az RF ellenálláson a kollektor-emitter feszültség megváltozása lehetséges maximálisan, amit ez meg tud változni. Találjuk ki, hogy meddig tud megváltozni. Vagyis számoljuk ki az U plusz és U minusz értékeket, úgy, hogy nem a képletet használom, hanem kitalálom. Következőképpen gondolkozhatok. A tranzisztor, most másképpen mondom ugyanazt, amit az előbbi órán mondtam. A tranzisztor kollektor-emitter átmenete, hogyha nyitom a tranzisztort, akkor ugye nyitom a tranzisztort, nő az áram, az emitter feszültség megy felfelé egészen. Meddig mehet felfelé? A tranzisztor kollektor-emitter feszültségének a minimumát a maradék feszültség adja meg. Ez azt jelenti, hogy ennek a pontnak a feszültséget elkezdem növelni, maximálisan az UT minusz maradék feszültség értékig vihetem fel. Tehát felfelé, nyitó irányban, a változás értéke csak ennyi lehet, hogy UT minusz U maradék feszültség. Ezt erről a ábráról le is, vagy erről a kapcsolásról rögtön le is olvashatom. Szándékosan nem azt használom, mint az előbb. Hanem most erről egyszerűen le lehet olvasni. Tehát ha nyitom a tranzisztort, akkor a feszültség, ugye, a kollektor-emitter átmenetnek a minimális feszültség UM lehet, annál kisebb nem lehet. Tehát az emitter maximum UT minusz UM-ig mehet felfelé. Ott beleakad a tranzisztornak a telítésébe, és onnantól kezdve nem vezérelhető a dolog. A negatív irányú változás az érdekes, és gondoljuk végig. Most ugyanazt mondom el, mint az előbb, és mégsem úgy. A tranzisztor tehát nyitni lehet a maradék feszültségig. Addig lehet a minimális kollektor-emitter feszültség. A tranzisztort le is lehet zárni, és a tranzisztort nulla áramig lehet lezárni. Ugye le tudom zárni, hogy már nincsen rajta áram. Ha nem folyik rajta, ezen a tranzisztor nem folyik áram, akkor olyan, mintha ott se lenne. Kiveszem belőle. És megnézem, hogy ennek a feszültsége meddig csökkenhet, ha nulla áram van. Hát ez ennél egyszerűbb nincs. Hát a tranzisztort kiveszem, akkor az ellenállás osztó ezt a negatív telepfeszültséget leosztja, a telepfeszültséget leosztja az RF és RE ellenállás között, vagyis ez az érték pedig nyilvánvalóan az UT, csak a változást írva, az RF és az RF plusz RE leosztással történhet. Tehát a kivezérelhetőséget, ha ügyes vagyok, úgy is gondolhatom, hogy megnézem, hogy a tranzisztor, ha teljesen kiít és rajta maradék feszültség van, akkor mekkora a változás a kimeneten, meg hogyha teljesen lezár, akkor mekkora a változás. Ugye nulláról, ha teljesen lezár, lemehet eddig, és a nyitó irányba meg felfele mehet eddig. Ugye jól látszik, nem feltétlenül van így, tételezzük fel, hogy így van, a valóságban majd a tényleges számításnál így lesz, hogy az U plusz az nagyobb, mint az U minusz érték. Tehát nyitó irányban nagyobb mértékben tudom vezérelni a fogyasztót, mint záró irányban. Egyszerűen azért, mert ha ez a két ellenállás úgy egyforma a környékén van, akkor nyilván ez a telepfeszültség fel, a maradék feszültség meg egész kicsi is lehet. Tehát akkor feltételezzük, hogy ez nagyobb. Ez nem egy matematikai pontosságú dolog, mert tudnék olyan ellenállásokat választani, hogy ez ne legyen igaz, de most feltételezzük, hogy a mi világunkban ez megvan. Tehát ez egy feltételezés, de így is fog kialakulni a dolog. Akkor megvan, hogy ezen a RF ellenálláson mekkora feszültség lehet. Pozitív, nyitó és negatív záró irányba. De hogyha színuszos jel van, akkor nyilvánvalóan az amplitudója ennek a jelnek, tehát az amplitudója a jelnek, azaz a fogyasztón lévő feszültségnek az amplitudója, az UFT-t akkor úgy fogom feltételezni, hogy legyen ez egy UF amplitudó, szorozva koszinusz omega 0T-vel. Tehát ezt felveszem, hogy színuszos jel van a fogyasztón, akkor nyilvánvalóan ez az UF, a fogyasztón lévő feszültség amplitudója, az a két kivezérlés közül a kisebbik értékű kell, hogy legyen, tehát az UT minusz UM, és a UT-szer RF per RF plusz RE leosztott érték közül a kisebbnek kell lenni, és a feltételezésünk szerint ez UT-szer RF per RF plusz RE értékkel egyenlő. Ekkora maximális színuszos jel lehet a fogyasztón. Mert a kivezérlés miatt, ha a tranzisztor kinyités teljesen vagy teljesen lezár, csak ebbe a tartományba tudunk menni, és a minimum pedig azért van itt, mert ugye a színuszos jel szimmetrikus, tehát mindkét irányban kell mozdulnia, a kisebbik fogja meghatározni a színuszos jel nagyságát, a színuszos jel amplitudóját. Akkor ezt megjegyeztem magamnak, itt ezt már kiszámoltam tulajdonképpen, minden megvan. De most egy picit még gondolkozni fogunk, mert a gondolkodás az nem feltétlenül ártalmas dolog. A gondolkodás a következő lesz. Beülök a telepbe. Tehát én leszek a telep. Mondjuk ennek a telepnek a helyére beülök. És most csak egy játékot játszunk el. Azaz a telep teljesítmény. Számítása. A telep teljesítményt P nagy T-vel jelöljük. Ugye a telepet azért jelöltük kis T-vel, mert az U nagy T az egy speciális paraméter a bipoláris tranzisztornak, ez a bizonyos termikus potenciál, és emiatt az kis T-vel jelöljük, de a telep egyébként nagy T-indexekkel, a rávonatkozó adatok nagy T-indexekkel számolnak. A telep teljesítmény átlagos értékét nyilvánvalóan a következő meggondolásból számolhatjuk. Ugye a telepfeszültség az biztosan mindig UT-vel egyenlő, csak az egyik telepbe ülök bele ide, tehát ide a felső telepbe ülök bele, és megnézem, hogy az ő teljesítménye mekkora lesz. Az UT telepfeszültség, és a telepfeszültség mellett folyik rajta egy telepáram. Ezt ITT-vel jelöljük. Ez egy periódikus áram, meg van benne egy konstans rész is nyilván. És ennek a kettőnek a szorzata a pillanatnyi teljesítmény. Előveszem azt a képletet, ezt kell nullától t-ig integrálni, és 1/t-vel megszorozni. Igen ám, de a telep az kiemelhető a telepfeszültségben, az nem függ a időtől. És ennek következtében 1/t-szer integrál nullától t-ig az i telepen folyó áramnak az időfüggvényét kell tekinteni, ennyit. Ez pedig az átlagos telepárammal egyenlő, kollégák, hiszen ez nem más, mint az átlag értéke a telepáramnak. Tehát a telep, UT telepfeszültség szorozva, IT áramnak az átlaga. És hogyha, most kell figyelni, és hogyha ez a felső telep átlagosan ezt az IE0 áramot érzékeli, és mellette van még szinuszos áram, mert az IE áram végigfolyik rajta, akkor a telep akkora átlagos teljesítmény szolgáltat, mint a telepen folyó egyenáram értéke. És a nulla átlagértékű szinuszos áram nem hoz létre átlagos teljesítményt. Tehát a telep átlagosan csak egyenáramod ad le teljesítményt. Ez azért igaz, a Whitefield-ieknek mondom, mert a konstans meg a színuszos jel egy periódusra nézve ortogonálisak egymásra. A szorzatuk integrálja az nullával egyenlő. A konstans szorozva a színusszal és egy periódusra átlagolva, az nullát jelent. Ezt nevezik ortogonalitásnak általában. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a telep áram átlagértéke az nem lesz más, mint az IC0-al megszorzott érték. Ez az egyes telep, és akkor engedjék meg, hogy ide tegyek egy indexet. A teljes telep áram, tehát a két telep által leadott teljes teljesítmény, a két telepen folyó átlagos áram és a két telep feszültsége lesz. Ez azt jelenti, hogy a teljes telep teljesítményt is ki tudom számolni, ez pedig nem lesz más, mint kettőször, UT-szer az IC0 érték, és most már ide írom a végeredményt, hogy kettőször UT a négyzeten per RE ellenállással lesz egyenlő. Tehát azért, mert a speciális kapcsolatban van a munkaponti áram ezzel az RE ellenállással. Akkor megvan a telep teljesítményem. És egy fontos dolog, ha színuszos jelek vannak, akkor ez az átlag teljesítmény, ez nem függ attól, hogy mekkora a fogyasztóra jutó teljesítmény. Ez állandó, vagyis nem függ ettől a vezérléstől. Ettől a vezérléstől a telep által leadott átlag teljesítmény nem függ. A két telep mindig ekkora átlag teljesítményt ad le. Akkor, ha ezt is kitaláltuk, akkor már számoljuk a fogyasztóra jutó teljesítmény értékét. Hogyha a fogyasztón van egy ilyen amplitudójú színuszos jel, akkor a fogyasztón lévő teljesítményérték az kiszámolható úgy, hogy kell kiszámolni? Ha tudom az ellenálláson lévő színuszos feszültségnek a csúcsértékét, akkor mit kell csinálni? Nem integrálom ki a színusz négyzetet vagy a koszínusz négyzetet. Ugye a effektív értékéről hallottunk, hogy az gyökketted része a csúcsértéknek, ennek a négyzete az 1/2-del lesz egyenlő, tehát az UF négyzet per 2 RF értékkel számolható. A mindig aktuális UF-fel. De hogyha én, és ide írom alulra a második, hogyha a fogyasztóra jutó teljesítménynek a maximumát, amit egyáltalán el tudok írni, ki akarom számolni, akkor értelemszerűen ezt az UF-et kell ide behelyettesítenem, mert ez a maximális érték, amivel egyáltalán lehet dolgozni. Akkor ez így fog kinézni, hogy 1/2 szorozva RF-fel, így, és ennek az izének kell a négyzetét venni. Az UF négyzet, akkor UT négyzet, és az RF per RF plusz RE négyzetét kell számolnom. Ebből a kapcsolásból, ha esik, ha fúj, ennél nagyobb teljesítményt nem tudok kivenni, nem tudok eljutatni a fogyasztóra. Színuszos teljesítmény. Már meg is van minden, mert a lehetséges maximális teljesítményt is tudom, a mindenkori teljesítményt is tudom, nyilván nem mindig maximálisan vezéreljük ki, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy a maximális teljesítmény milyen. Tudom, hogy a fogyasztó által leadott, a telep által leadott teljesítményérték mindig ugyanannyi, tehát maximálisan ennyi. Tehát tulajdonképpen ideírhatnám még, hogy ez egyébként, csak így segítségképpen ideírom, ez a PT maximummal is egyenlő, mert a telep által leadott maximális teljesítmény, átlagos maximális teljesítmény is ugyanaz, mert mindig ugyanaz. Akkor már tudok egy hatásfokot számolni. Ha ez megvan, akkor egy hatásfokszámolás már lehetővé válik. Semmi más nem kell csinálnom, mint a hasznos teljesítmény maximumát elosztom a telepből felvett teljesítmény maximumával, vagy a lehetséges értékével, és egy hányados meghatározza, hogy milyen hatásfokú ez a dolog. Kérdés, hogy egy ilyen teljesítményfokozat hatásfoka az jó-e? Tehát csinálunk-e ilyet, amikor én azt a hangszórót kell, hogy meghajtsam, amelyik stadionban olyan, hogy a legyek leesnek a hatására a hangerőtől. Akkor nekem oda erőművet kell majd tennem, mindjárt megmondom, hogy miért. De mielőtt ennek nekivágnék, még egy teljesítmény adatra kíváncsi vagyok, ezt pedig disszipációs teljesítménynek hívjuk. A tranzisztoron maximálisan hővé alakuló teljesítményt számolom. Itt egyetlen tranzisztor van, ez a tranzisztor, és ennek a tranzisztornak a maximális disszipációs teljesítményére vagyok kíváncsi. Miért vagyok én kíváncsi erre? Azért, mert a tranzisztor a rajta eső teljesítmény hatására felmeleghethet, és hogyha ez a teljesítmény nagyon nagy értékű, akkor szépen elég. Egész pontosan olyan hőmérsékletűvé válik a tranzisztor belseje, hogy azok a szennyezések, adalékolások, amiket itt a fizikában mondtam, azok elkezdenek szétmenni, és megszűnik a PN átmenet normális működése, mert a lyukkal és elektronnal szennyezett rétegek között egyszerűen elkezdődik, diffundálni kezdenek a ottani szennyező eszközök, és megszűnik a tranzisztor képessége ahhoz, hogy tovább működjön. Egy határig, körülbelül a szilícium tranzisztorok ilyen 180 fok réteghőmérsékletig működnek, aztán eldisszipál, magyarul szóval tönkre megy a tranzisztor. Tehát a disszipációs teljesítmény fontos. Nem véletlen, hogy amikor önök vesznek valamilyen ilyen erősítőket, akkor baromi nagy hűtőbordák vannak rajta, hogy a teljesítményt elvezesse, és a hőmérsékletét, a belső hőmérsékletét a félvezető eszközöknek ne vigye fel nagyon magasra. Ennek a disszipációs teljesítménynek a maximumára vagyok kíváncsi. Ezt rögtön ki fogjuk számolni, de elmondom a mechanizmust. Figyeljenek! Ebben az áramkörben a telepek állandó teljesítményt adnak le, természetesen egy periódusra vett átlag értékben. Ezt már megbeszéltük, csak egyenáramon adnak le, és az meg állandó az a átlagos egyenáram. Akkor a telep teljesítmény három részre oszlik el, mert hiszen az a forrása mindennek. Van ezen egy hővé alakuló teljesítmény, ezen az erre ellenálláson, van az RF ellenálláson, meg a tranzisztoron. Az erre ellenálláson lévő dolog az a következőképpen néz ki. Rajta folyik egy egyenáram, és rajta van egy színuszos áram is, vagy színuszos feszültség van rajta, ez mind a kettő ugyanaz. Tehát van rajta egy a vezérléstől függő, meg a munkapont beállítástól függő érték. Ezen a RF ellenálláson csak a vezérlés hatására jelenik meg egy színuszos jel. Tehát ő benne csak hasznos színuszos teljesítmény, vagy ő rajta csak hasznos színuszos teljesítmény disszipálódik. Nyilvánvaló, hogy a tranzisztorra jutó disszipációs teljesítmény, meg az ellenállásokra jutó disszipációs teljesítmény összege, az a telep által leadott teljesítmény, hiszen energia megmaradás van, UFO-k nincsenek, amit a telep lead, az oszlik meg a disszipált, vagyis a tranzisztorra jutó teljesítményben, és a két ellenállásra jutó teljesítmény kapcsán. Nyilvánvaló, hogyha a színuszos vezérlés hatására egy teljesítmény növekedés jelenik meg, meg ezen is nő a színuszos jel hatására a teljesítmény, akkor a tranzisztoron csökken a disszipációs teljesítmény. Amikor elkezdem vezérelni a tranzisztort, akkor a a disszipációs teljesítmény csökken, hiszen ezekre több jut a konstansból. Akkor nyilván erre kevesebb. Magyarul szólva, a tranzisztorra a maximális disszipációs teljesítmény akkor van, ha nincs vezérlés. Ha erre nem jut semmi, és erre is csak egyenfeszültségen jön létre teljesítmény. Akkor viszont pont UT feszültség van rajta, és I áram, I0 áram, IC0 áram folyik rajta, vagyis a disszipációs teljesítmény a tranzisztorra, oda szoktuk tenni, hogy egy tranzisztorra vonatkozik, majd ha több tranzisztoros áramkört nézünk, és ennek az értéke nem lesz más, mint a telepfeszültség, szorozva a rajta folyó egyen árammal, amely UT per RL-vel egyenlő. Vagyis ez semmi más, mint UT a négyzeten per RE értékkel egyenlő. Ez a disszipációs teljesítmény értéke, ami egy tranzisztorra jut. Ezt úgy magunknak oldalt kell letennünk, mert ez nem az áramkörnek a jellemző mennyisége, hanem a tranzisztor igénybevételére vonatkozó információ. Az áramkör az a két fő dolgot mutatja, a telep által leadott teljesítmény, meg a hasznos belőle kivehető teljesítmény értékével jellemezhető. Akkor most már csak a hatásfok fogalmát kell bevezetni, ami most már nagyon könnyű. És ki fog derülni egy pillanat alatt, hogy ez a kapcsolás teljesítményfokozatnak, jó hatásfokú teljesítményfokozatnak biztos nem mondható. Következőről van szó. Telep hatásfoknak nevezzük a hasznos teljesítmény maximumát, meg a telep által leadott teljesítmény maximumának a hányadosát. Ez most konstans itt. Tehát azt a két mennyiséget, amit ott kiszámoltam, egymáshoz viszonyítani kell. Az első 1 per 2 RF, szorozva azzal az UT, szer RF per RE plusz RF a négyzetével. Ez volt, ott van fent, a hasznos, sinuszos teljesítményérték. A telep által leadott teljesítmény pedig 2 UT a négyzeten per RE értékkel egyenlő. Már készen is vagyunk. Ugye UT-vel gyorsan lehet egyszerűsíteni, mert UT négyzettel pontosabban, és a következőt tudjuk írni, most már részletesen leírom. Ugye úgy kezdődik, hogy 1/4, mert a 2 az összeszorzódik, és utána azt mondjuk, hogy a számlálóban van RF a négyzeten. Ugye így látszik, egy RF a négyzeten, de ezzel a számlálóban lévő RF négyzetennel egyszerűsítünk, tehát a számlálóban lesz RF egyszer. Aztán utána a nevező nevezőjéből a számlálóba felmegy az RE, ugye így, és a RE plusz RF a négyzeten meg itt marad a nevezőben. Ugye ez egy puszta szám. Tehát úgy kezdődik, hogy 1/4 és kész. Egy érdekes kérdést hagyd tegyek fel. Engedjék meg, hogy másképpen leírjam. Leírom úgy, hogy a nevezőt megszorzom 4-jel, meg a nevezőnek a nevezőjébe is beteszek 4-et. Egész pontosan azt írom, hogy RF erre. És a nevezőben pedig RE plusz RF per 2-nek a négyzete. Ki tudja megmondani, hogy milyen R, tehát hogyha az RF egy adott érték, milyen RE ellenállás érték választás esetén tudjuk maximálni ezt a hányadost? Egyenlő miért? Mert ez a mértani középnek a négyzete, ez meg a számtani középnek a négyzete. Ugye két mennyiségnek a mértani közép és számtani közép. És a mértani közép meg a számtani közép csak akkor egyforma, hogyha a két mennyiség az egyforma. Ezt valahol tanulták már az iskolában. Tudnék egy olyat csinálni, hogy deriválnám erre szerint ezt, és ugyanaz jön ki persze, de nem deriválom, mert tudom. Tehát akkor ezt azt mondjuk, hogy az erre ellenállásnak akkor maximális az értéke ennek a dolognak, hogyha az erre ellenállás az éppen erre ellenállással egyenlő, és ha maximális helyen, ugye ez a 2, ez egyforma, vagyis 1/16 lesz a a hatásfoka ennek, a maximális elérhető hatásfoka ennek az áramkörnek. Jó ez nekünk? Hát jó a fenét. Hát gondolják meg, hogy mondjuk legyen hogy a stadionba menjünk egy 1 kilovattos hangszóró rendszer. Ilyenek vannak sajnos. Hát akkor 16 kilovattot kell a telepből felvenni. Hát az egy erőmű, az egy vízi erőmű kell oda. Nem beszélve arról, hogy hővé alakul, tönkre megy, mindenféle. Tehát ez nem jó. Ez az áramkör semmit nem ér. Teljesítményfokozat szempontjából. Egy dolgot fogok még itt bemutatni. Van egy olyan fogalom, hogy disszipációs hatásfok. Ez ide, tehát ez a normál telep hatásfok, ez meg a disszipációs hatásfok. Azt mondja, hogy a fogyasztóra jutó maximális teljesítményt viszonyítsuk a disszipációs teljesítmény maximumához egy tranzisztorra. De miután ő nem olyan hatásfok, mint a másik, mert ez a hatásfok biztos, hogy egynél kisebb kell, hogy legyen, mert a nevezőben lévő telep teljesítmény az a forrás, ez pedig ebben a forrásnak egy része, ami hasznosan eljut ide. Ebből következően, hát ennek a maximális értéke ugyanolyan lesz, ezt semmi más nem kell csinálni, miután a nevezőben fele akkora értéket kell beírni, tehát ennek a kétszeresét fogjuk kapni ebben az esetben, tehát ez 1/8 lehet. Mit mond ez? Azt mondja, hogy ha én egy ilyen áramkörrel szeretnék 1 kilovattos erősítést csinálni, akkor a tranzisztornak 8 kilovattot kellene disszipálni. Hát a 8 kilovatt, tudják mennyi egy 8 kilovattos rezsó? Hát az bemelegíti a lakást. Az a tranzisztor az biztos úgy égne el, ilyen szépen füstölne, mint a csuda. Vagy ekkora méretűnek kellene lenni, mint én. Tehát ez nyilvánvalóan nem működőképes, csak ebbe a példába mondtam. Tehát ez egy rossz áramkör teljesítmény szempontból. Javítani fogunk. A hátralévő 5 percben még a kapcsolás technika javítását meg tudom csinálni, kiszámolni nyilván nem, de javítok egy kicsit még rajta, ennyit meg tudunk tenni. Tehát az alap példa után egy javított változat legyen így. Hát mi lehetne a javításnak a megoldása? Első ránézésre megnézem ezt a kapcsolást, és a fő baja a dolognak nyilván az, hogy ez az emitter ellenállás van ott az emitter körben, és ennek következtében egy ellenállás osztó határozza meg azt, hogy mekkora maximális feszültség változás lehet a terhelésen. Ezt kellene valahogy megnövelni. Az ötlet a következőképpen néz ki. Azt mondom, hogy végy egy tranzisztort, ugyanúgy, mint ott fent, kapcsold a fogyasztót így a tranzisztor emitteréhez. És hogyha ilyen nulla feszültséget akarunk csinálni, akkor ide egy egyen feszültséget, zárójelbe teszem 0,6 volt körüli értéket kell kapcsolni, akkor itt nulla feszültség lesz. Egyből a szempontból tök ugyanaz, mint eddig. És utána vegyél egy telepet, és ide a telep feszültségre köst fel a tranzisztor kollektorát, akkor felfelé, nyitó irányban, biztosítani tudsz egy UT-UM nagyságú kivezérlést. Ugye ez eddig volt így. Hogyha ide ellenállást tennék, akkor ezt nem tudnám biztosítani, csak egy leosztással, vagy egy nagyobb teleppel tudnék hasonlót produkálni, az meg megint drága lenne. Ezért a következő ötletem támad. Vegyél még egy tranzisztort, és annak az emitterét közd a mínusz UT-telep feszültségre. Csinálj egy ilyen szimmetrikus elrendezést. Csúnyán rajzoltam, egy kicsit feljebb rajzolom. Bocsánat, ez nem változtatja meg a dolgot, csak ha már szimmetrikus, akkor legyen körülbelül az. És ennek is állítsd be a munkapontját úgy, hogy a két munkaponti áram, a felső meg az alsó, azonos legyen. Akkor továbbra is igaz, hogy az erre ellenálláson nem fog folyni áram. Tehát, hogyha ide beállítunk egy IC01 munkaponti áramot, akkor ugyanezt a munkaponti áramot az IC02-re, hogyha ez a T1 tranzisztor, bekarikázom, és T2 tranzisztor, akkor ezt kell beállítani. Ugye a emitter és a bázis közé ilyen 6 tized volt körüli feszültséget kell rakni, ezt itt is így kell csinálni, vagyis ennek a feszültségeit az mínusz UT plusz 0,6 tized körül lesz. Tehát, hogyha ez mondjuk 15 volt, akkor ez 14,4 tized volton lesz negatív értelemben, hogyha ez mínusz 15 volton van. Akkor a két áram egyforma. Ha a két áram egyforma, és csak a felső tranzisztort vezérlem, az alsó pedig mindig egy konstans áramot produkál, akkor egy dolgot el tudok ezzel érni. Azt el tudom érni, hogy a vezérlés hatására ez az emitterpont nyitva a felső tranzisztort eljuthat egészen a UT-UM-ig, és negatív irányba vezérelve pedig az IC0, az IC01 és IC02 persze egyenlő IC02 ebben az esetben, IC02, és hát legyen ez IC0 egyszerűen, hogy ne kell külön idogatnom, akkor az IC0 negatív irányban pedig, tehát akkor pozitív irányban a kivezérlés lehet olyan, hogy UT maximális értéke, hogy UT-UM, negatív irányba pedig nyilvánvalóan a következőt tudja csinálni, ez már nehezen lehet látni. Hogyha az IC0 áram folyik, és ez egy konstans érték, akkor az RC-szer IC0 az egyik lehetséges korlát. Vagyis lehetséges IC0-szor RF, nem RC, RF. Ez az egyik érték. A másik érték pedig, hogy ez a pont nem közelítheti meg a negatív telepfeszültséget maradék feszültségnél közelebb. Vagyis a másik irányú változás, a másik korlát pedig az UT feszültség, mint a maradék feszültség értéke lehet. És ennek a kettőnek a minimuma fogja meghatározni a negatív kivezérelhetőséget. Vagyis egyszer az, hogy a konstans áram, hogyha ezt a tranzisztort teljesen lezárom, az RF ellenálláson mekkora feszültségesést okoz, de hogyha nagyon nagy ez az áram, akkor a UT telepfeszültséghez nem mehet közelebb a tranzisztornak a kollektorpontja, ennek az alsó tranzisztornak a kollektorpontja, mint az UT-UM. Ez azt jelenti, hogy el tudom érni, hogy UT-UM legyen mindkét irányba a kivezérelhetőség, ehhez ügyesen megválaszthatok egy IC0 értéket, fölöslegesen nagy IC0 értéket nem kell választani, hiszen ez mindenképpen korlátoz. Tehát el tudom érni, hogy ez a leosztott feszültség, ami ott szerepelt fent, ami itt van, az UT-szer RF per RF plusz R helyett UT-UM legyen mindkét irányban a kivezérelhetőség. Ettől kezdve nagyobb hasznos teljesítményt tudok, négyzetesen természetesen változik a dolog, nagyobb feszültséget, négyzetesen nagyobb hasznos teljesítményt tudok a fogyasztóra juttatni. Ettől biztos várhatok hatásfokjavulást abban az esetben, hogyha azt hasonlítom megint össze, hogy a telepek által leadott teljesítmény, illetve a hasznos teljesítmény maximuma milyen viszonyban vannak egymással. Erről lesz szó a következő órában, vagy pontosabban itt fogjuk folytatni holnap. Köszönöm már a figyelmet!